Kedves hallgatom! Hóseás könyve 9. részének 12. versét olvassuk. Ha fölnevelik is fiaikat, elveszem tőlük, nem lesz belőlük ember. Jaj lesz nekik, ha elfordulok tőlük. Ez egy másik ítélet, amit Isten rájuk enged. Isten nem csak országot ígért Ábrahámnak, hanem leszármazottjainak megsokasodását is. Isten megmondta, hogy Ábrahám magva olyan lesz, mint a tengerpart homokja és az ég csillagai. Isten tette ezt az ígéretet, de most a nép vétkezett, ezért Isten meghirdette. Nagyon megcsappan közted a születési arány, ami az én ítéletem egyik része. Nem lesz belőlük ember. Ez nem azt jelenti, hogy Isten teljesen kiírtja a népet, hanem azt, hogy nem lesz senki, aki kiállna Isten mellett. Efraim alakját olyannak láttam, mint a mezőn elültetett fa. De Efraimnak ki kell szolgáltatni a fiait a gyilkosoknak. Hóseás könyve, 9. rész, 13. vers. Efraim alakját olyannak láttam, mint a mezőn elültetett fa. Valamikor Tírus nagy kereskedelmi központ volt. Virágzása ellenállhatatlannak tűnt, és ez átragadt az északi királyságra is, ami szintén kereskedelmi központtá vált. Hamis virágzás volt az országban, és ez a virágzás becsapta az embereket. Adj nekik, Uram, de mit adj? Adj nekik meddő méhet és elapadt emlőket. Hóseás könyve, 9. rész, 14. vers. Asszonyaik meddőkké váltak. Isten ítélete volt ez rajtuk. Minden gonoszságuk Gilgálban kezdődött, már ott meggyűlöltem őket. Gonosz tetteik miatt kiűzöm őket házamból. Nem szeretem őket többé, mert vezéreik mind pártütők. Hóseás könyve, 9. rész, 15. vers. Más szóval, Isten így szólt hozzájuk. Minden gonoszságuk Gilgálban kezdődött, már ott meggyűlöltem őket. Ez figyelmeztetés nekünk is. Isten megítél minket, és emiatt arra gondolunk, hogy Isten nem szeret minket többé. Csapás érte Efraimot, gyökere elszáradt, nem hoz gyümölcsöt. Ha születnek is gyermekei, megölöm kedves magzatait. Hóseás könyve, 9. rész, 16. vers. Isten ítélete nem csak a mező termését, hanem a gyermek szaporulatot is érintette. Elveti őket az Isten, mert nem hallgattak rá. Bujdosók lesznek a népek között. Hóseás könyve, 9. rész, 17. vers. Isten azt mondja, hogy elveti őket, és bujdosók lesznek a népek között. A 10 törzs nem tért vissza a fogság után. Igaz, hogy visszatértek Júdával, de összekeveredve, és elszélettek az országban. Valójában tudjuk, hogy József és Mária Júda törzséhez tartozott, és fönt élt Galileában. Nagy szétszóródás volt még az országban is, amikor visszatértek a babilóniai fogságból. De korunkban az átlagos zsidó nem tudja megmondani, hogy melyik törzshöz tartozik. A most következő szakaszban Isten meghirdeti Izrael fölötti ítéletét. A 10. fejezetben valami mást is felfedezünk, amit Izrael cselekedett, és ami miatt Isten megítélte népét. Dús lombú szőlőtő Izrael, gyümölcsöt is bőven terem. Minél több gyümölcse lett, annál több oltárt épített, minél szebb lett országa, annál szebb szent oszlopokat állított. Hóseás könyve, 10. rész, 1. vers. Nem azt mondta, hogy Izrael egyáltalán nem terem gyümölcsöt, mert ez időszakban Izrael nagyon virágzott. Isten továbbra is jóságos volt irántuk, jól lehet figyelmeztette őket a bekövetkező ítéletre nézve. Gyümölcsöt is bőven terem. Ez azt jelenti, hogy olyan szőlőtőhöz hasonlított, amely megfosztja magát gyümölcsétől, csak az emberekre árasztja gyümölcsét. Jól lehet Isten virágzóvá tette Izraelt, ezért nem adtak neki hálát. Városi területeik növekedtek, és ott lakásokat és házakat építettek, aminek az lett a következménye, hogy mindent rendben levőnek tekintettek. Virágzásuk elvakította őket valós helyzetükkel kapcsolatban. Az a véleményem, hogy ugyanezt történt saját országommal. Mint nemzetet, Isten elvakított minket a virágzással és a hatalommal, míg más nemzetek szenvedtek. Mi lettünk az egyik testvér a világban. Igyekeztünk fegyvereket adni, de nem küldtük azt, amit küldenünk kellett volna. Bibliákat. Nagyon belefáradtam a tiltakozásokba, amikor kárhoztattak azért, hogy fegyvereinket más országokba küldtük, de sohasem mondták meg, hogy mit kellett volna küldenünk azok helyett. A Biblia tett minket nemzetté, és sajnálatosan keveset tudunk erről napjainkban. Ez logikai észszerű következtetés a történelem alapján, hogy Isten megítéli országunkat. Sok nagy nemzet romokban és porban hever, ami kijelenti Isten rájuk nehezedett ítéletét. Minél több gyümölcse lett, annál több oltárt épített. Amint a népesség növekedett, az elképzelés is nőtt. Más szóval, egyre bűnösebbek lettek a népesség növekedésével. A szőlőtőnek ez a képe emlékeztet minket arra, amit az Úr Jézus mondott János evangélium a 15. részében tanítványainak. Én vagyok az igazi szőlőtő. Ezzel azt jelentette ki, hogy egészen eddig a pontig úgy érezték, hogy mivel a nemzetükhöz tartoztak, ezért bejárásuk volt Istenhez, és kapcsolatban lehettek vele. Mostantól kezdve többé nem ez a helyzet. Az Úr Jézus kezdi kihívni az embereket az ő neve által. Ő a fej, és az egyházat formálja ki, mint a saját testét. Amikor így szólt, én vagyok az igazi szőlőtő, ezen azt értette, hogy többé nem a templom segítségével végzi népe az Isten tiszteletet, hanem általa közeledik az élő Istenhez. Család a szívük, de most meglakolnak. Isten lerombolja oltáraikat, elpusztítja szent oszlopaikat. Kóseás könyve, 10. rész, 2. vers. Család a szívük. Valójában imádták Istent, nem mondhatjuk ennek az ellenkezőjét. Sokan lementek Jeruzsálembe az ünnepnapokra ugyanúgy, mint a korábbi esztendőkben, és kapcsolódtak az Istent imádók gyülekezetéhez. Azonban visszatértek azonnal az aranyborjúkhoz, amelyeket felállítottak, és imádták Baált is. Szívük megoszlott. Az egyik nap Istent imádták, másnap a Baál előtt hajoltak meg. Ez az a helyzet, amiről Jakab is említést tesz levelében. A kétlelkű és minden útján álhatatlan ember. Jakab levele, 1. rész, 8. vers. Úgy vélem, ez az oka annak, hogy olyan sok ellentmondást találunk a közhivatalokban levő emberek életében korunkban. Szájuk egyik szélén kijelentenek valamit, aztán a szájuk másik szélén pontosan az ellenkezőjét állítják. Tudomásomra jutott, hogy egyes vezetőink nyelve a leggonoszabb beszéd, amit el lehet képzelni. Aztán ugyanazok a személyek megjelennek a televízióban, és idéznek egy-két bibliaverset, hogy azt gondoljuk, szárnyakat növelnek a kabátjuk alatt. Ez azonos a megosztott szívvel. Nem mehetsz vasárnap a gyülekezetbe, ahol énekeled, hogy áldásod gazdag folyóit árazd e világra szét, és aztán, amikor hétfő reggel elmész a munkahelyedre, Isten nevét hiába fölveszed, elvesztett türelmedet, és átkozódásra használod az ő drága nevét minden esetben, amikor valaki felidegesít. A megosztott élet pontosan megfelel az itt említett megosztott szívnek, ami miatt ítélet szakadt Izraelre. Akkor majd mondják, nincs nekünk királyunk, mert nem féltük az Urat, mit is tehetne értünk a király? Hóseás könyve, 10. rész, 3. vers. Ezt mondták, menj le és figyeld meg a déli királyságot, és látni fogod, hogy királyuk nem sokat segít rajtuk. Alapvető problémájuk nem az volt, hogy istentelen királyok uralkodtak rajtuk. Az északi királyságban egyetlen jó király sem uralkodott, hanem hogy a saját szívük nem volt rendben Istennel. Könnyű kárhoztatnunk a kormányunkat mai problémáinkért, amikor az alapprobléma a saját szívünkben van. Nagy szavakat mondtak, hamisan esküdtek, szerződéseket kötöttek, az igazság pedig olyan lett, mint a mezőn burjánzó mérges gaz. Hóseás könyve, 10. rész, 4. vers. Az északi királyság utolsó napjai nagyon hasonlítottak a mi korunkhoz. Nagy szavakat mondtak. Bőbeszédűvé szószátyárrá lettek. Azt hiszem, hogy korunkban a rádió, a televízió és a nyomtatott írás, ami nemzedékünket a legszószátyárabbá tette a föld hátán. Az ember egy kis beszélő állat, nincs olyan majom a fán, ami többet csevegne, mint az ember. Beszélünk, 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 nyomtatjuk a szöveget, és annak 99,44%-át nem érdemes meghallgatni. Jobb lenne, ha legnagyobb részét sohasem mondtuk volna el. Az emberek mégis meggazdagodnak azért, amit mondanak vagy amit írnak. Mindezek ellenére gyakorlatilag semmit sem hallunk arról, hogy a nép miként térhetne vissza Istenhez és az ő igéjéhez, vagy hogyan tekinthetne föl Krisztusra, mint megváltóra. Nagy szavakat mondtak, hamisan esküdtek, szerződéseket kötöttek. Csak beszélnek és beszélnek, és most már semmit sem lehet elhinni, amit mondanak. Hallom, hogy egyes keresztények szerint többé már nem teszik a Bibliára kezüket, amikor esküsznek, hogy az igazságot fogják mondani. Őszintén szólva örülök annak, hogy a Bibliát ebből kihagyták. Ha úgy is hazudni fognak, a Bibliára tett kézzel mondott esküvés a könyvvel szembeni káromlássá válnék. Ha a Biblia semmit sem ér az embereknek, akkor miért kellene azt erre használni? Ellenzem, hogy valaki a Bibliára tegye a kezét, és közben megesküdjön az igazságra, majd később mégis hazudjon. Milyen sok keresztény mondott már hamis szövetségkötéssel kapcsolatos szavakat? Milyen sokan oda mentek már az oltárhoz, hogy oda szenteljék életüket Istennek, és ezt többször megismételték, de még semmi sem változott meg. Milyen gyakran szavakat hangoztatunk, de lényegében nem törődünk Istennel. Az igazság pedig olyanná lett, mint a mezőn burjánzó mérges gaz, vagy pedig legtöbbünk szintjére hozva a kérdést, az ítélet úgy fog virágzani, mint a gyomnövények a teleültetett kertekben. A Bét-áveni borjú miatt aggódnak Samária lakói, meggyászolja azt a nép, jajgatnak miatta a bálványpapok, mert oda lett dicsősége. Hóseás könyve, 10. rész, 5. vers. Bét-áven, Bétel gúny neve, mivel az egyik aranyborjút Bételben és a másikat Samáriában állították fel, e két város lakói irigykedtek egymásra, hogy vajon melyiküknek van nagyobb borjúja, vagy melyik borjúra áldoztak több aranyat. Meggyászolja azt a nép. Az aranyborjuk miatti gyász valójában csak azt jelenti, hogy fölül akarják múlni egymást. Ez ugyanolyan, mint amikor valaki egy új autót vásárol, és a szomszédja csak azért is egy drágább kocsit vesz magának. Valaki házat épít 3 hálószobával és 3 fürdőszobával, de a szomszédja 6 hálószobás és 6 fürdőszobás lakást akar. Igyekeznek egymást fölülmúlni aranyborjaik imádatában. Jajgatnak miatta a bálványpapok, mert oda lett dicsősége. Isten így szól: vallásotok minden dicsősége, amivel papjaitok dicsekednek, egy napon megsemmisül. Az ikábód szó azt jelenti, hogy eltávozott a dicsőség, és ezt fogják az ajtó fölé írni. Akkor mi fog történni vele? Azt is elviszik Asszíriába, ajándékul a nagy királynak. Szégyenbe jut Efraim, szégyent val terbével Izrael. Hóseás könyve, 10. rész, 6. vers. Ezeket az aranyborjakat elviszik Asszíriába ajándékként a királynak. Ezek talán megfelelnek annak, hogy egy királyt megajándékozzanak velük, végül is elég sok arany volt azokban a borjakban. Szégyenbe jut Efraim, szégyent val tervével Izrael. Tanácsuk szerte foszlik. Elpusztul Samária, királya olyan lesz, mint forgács a víz színén. Hóseás könyve, 10. rész, 7. vers. Isten nagyon világossá teszi, hogy megsemmisíti az északi királyságot. Olyan lesz, mint forgács a víz színén. A királyi vonal és a déli királyság családi vonala is abban bízik, hogy örökké királyságban maradnak, pedig megsemmisülnek. Elpusztulnak a Bét Áveni áldozóhalmok, ahol Izrael vétkezik, Gaz és Bogáncs növi be oltárait. Azt mondják majd a hegyeknek: takarjatok el, a halmoknak pedig omoljatok ránk. Hóseás könyve, 10. rész, 8. vers. Elpusztulnak a Bét Áveni áldozóhalmok. Mint ahogy korábban láttuk, bálványaikat a hegyeken levő fás ligetekben imádták. Azt mondják majd a hegyeknek: takarjatok el, a halmoknak pedig omoljatok ránk. El akarnak rejtőzködni az ítélet elől, ami rájuk szakad. Ezt olvassuk a nagy nyomorúságról is a Jelenések könyve 6. részének 15., 16. és 17. versében. Gibea óta vétkes vagy, Izrael. Ellenem lázadtak ott, de majd eléri őket Gibeában a háború a gonosz emberek miatt. Hóseás könyve, 10. rész, 9. vers. Ez valószínűleg a Bírák könyve 19. és 20. részében följegyzett szörnyű eseményekre utal. Még azután a polgárháború után is, amikor Gibea lakóit eltörölték, a bűn megmaradt, és Gibea lett a súlyos és kegyetlen érzékiség szimbóluma. Az Izraelben végbe ment bálványimádással együtt elburjánzott az érzékiség bűne is. Megfenyítem őket tetszésem szerint, összesereglenek ellenük a népek, és megbűnhődnek kettős bűnükért. Efraim betanított üsző, szeret gabonát nyomtatni. Én megkíméltem szép nyakát, de majd igába fogom Efraimot. Júda szántani fog, Jákob meg boronál. Hóseás könyve, 10. rész, 10. és 11. vers. Efraim betanított üsző, szeret gabonát nyomtatni. Efraim olyan, mint az üsző, amely körbejár a taposó malomban. Szereti a csodálatos, bőséges aratást, amiben részesül, de nem szereti azt az elképzelést, hogy ki kell menni szántani a földre, és feltörni a göröngyöket. Isten azt mondja, hogy Efraimot visszakényszeríti annak cselekvésére, amit nem akar tenni. Vessetek magatoknak igazságot, akkor hűséget arathattok. Szántsatok föl új szántóföldet, mert ideje, hogy keressétek az Urat, míg majd eljön és hullatja rátok az igazság esőjét. Hóseás könyve, 10. rész, 12. vers. Ez az alapelv végigvonul az egész Biblián. Pál apostol pontosan erről írt a galáciai hívőknek: ne tévelyegjetek, Istent nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást, aki pedig a léleknek vet, a lélekből fog aratni örök életet. Galatákhoz írt levél, 6. rész, 7. és 8. vers. Hóseás azt mondja, hogy ha igazságot vetettek volna, akkor kegyelmet aratnának. Ez mindig így van, hogy nem élhetünk az ördög mértékei szerint úgy, hogy aztán majd a jutalmat Istentől várnánk. Imádkozzunk! Uram, segíts, hogy meghalljam figyelmeztetésedet. Ne próbáljalak téged megcsúfolni, hanem gondoljak arra a nagy igazságra, amit igéd szüntelen hangoztat, hogy amit vet az ember, az fogja aratni is. Segíts, hogy a léleknek vessek, és a lélekből arassak örök életet. Amen.